megalkotta a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb vígjátékát, a magyar macskajajt, az Üvegtigrist.
Feleségével a színpadon immár 24 éve bújnak Rómeó és Júlia bőrébe, a Víg Színház vezetését pedig pár éve kaotikus időkben vett át Eszeny Jenikő után.
Vendégünk a stúdióban a hazai filmeses színházi világ megkerülhetetlen alakja, Rudolf Péter.
Én Csatlós Hanna vagyok.
Én pedig Kovács Bálint, és ez a Rewind, a HVG kulturális portrésorozata.
Én kezdek, és a gyerekkorral fogunk kezdeni, ugye szépen haladunk majd a jelen felé, de mivel ez egy retro műsor, nosztalgia, úgyhogy mindenképpen a gyerekkor.
Egy retro emberrel nyilván akkor.
Megvártuk, hogy megőszülj, és csak azután hívtunk be.
Nem mondtam ilyet. Szóval, hogy mindenképpen szerintem a gyerekkorra kezdjük, de csak egy kérdésünk van erre vonatkozóan. Ugye te nagyon-nagyon-nagyon szeretsz focizni, és szeretél már gyerekként is focizni, és ezt nagyon sokszor el is mondtad interjúkban, hogy egy lakótelepen töltöttél a gyerekkorodnak egy jelentős részét Váccot, ahol fociztatok. A szüleid pedagógusok, illetve apukád nyelvész.
Is. Tehát van egy, alapvetően pedagógusok. Lelkileg mindenki.
Lelkileg pedagógus, tehát egy irodalmi érdeklődés, az mindenképpen jön a szüleid részéről is. Az számomra nagyon egyértelmű, hogy te beleszületsz egy ilyen irodalmi gondolkodású családba, közegbe. Ott van mellette a foci. Mikor jön be a színészkedés az életedbe, és mikor dől el az, hogy mondjuk nem szupersztár focista akarsz lenni, hanem színész?
Nem dőlt el.
Nem. Na, értem.
Nem, ne sérzd meg.
Hát jelenleg egy forgatáson összeszedett hátsó tétszalag szakadás hátráltatta abban, hogy bebizonyítsam, hogy még van bennem spiritus futballügyben. Mindig egyszerre volt bennem a kettő. Genetikailag szinte szánalmas egyszerűséggel kimutatható. Dédnagyapám színészrendező volt, nagyapám futballista. Édesanyám olyan irodalmi színpadokat csinált Váccon, ami közelebb volt egy picit a színházhoz, azok a kötelező körök, a már retro, tehát az úttörő mozgalom jegyében mindent meg is nyert, mert ezek emberi dolgok voltak, és nem a fődanyának az anyja, a kórus szerepelt benne. Édesapám meg, amikor azt mondjuk, hogy ő pedagógus, hát ott sok minden volt, mert édesapám 27 évesen egyébként a Pesti, a Váci Művháznak volt az igazgatója. És hát az nekem is nagyon jól jött. Vezetett fotószakort, ott fölbukkantam, a női nemmel való találkozásnál besúnyoghattam 10 évesen, még ki nem zavartak, egy aktfestő összejövetel volt. És hát főleg a mozi. Tehát ennek az a lényege, hogy ott ültem állandóan a moziban. Gyakorlatilag, ha nem fociztam, akkor ültem a moziban. És a lakótelepen meg ott jött egy, én ugye egy pedagógus szülő gyerekeként gyorsan megírtam a leckével, egy fütty, és én négy kézláb mentem föl. Tehát addig fociztam, amíg szufla volt benne. Egy olyan helyen, ahol elvileg nem lehet focizni. Tehát két egyszerű kis rádiúti lakótelepi ház között hinta, homokozó, keresztbe a pad, így revizavé, és soha senkinek nem lett semmi baja, nem találtunk el rejtélyes módon soha senkit a labdával, mindenki tűrt minket, tulajdonképpen fölfoghatatlan, hogy Isten úgy ránk mosolygott, hogy itt van ez az egyszerű lakótelep, itt vagyunk a 60-as években, hát megóvott minden, még a lecsúszott lövések sem törtek be ablakot egészen addig, míg a házmester egyébként egy kicsit cseh végjátéki alapon, hát mondjuk ki kancsal férje be nem állt hozzánk focizni, és 5 perc alatt 2 ablakot kilőtt. A 10 legnagyobb röhögés egyike ez, tényleg megcsinálta 10 perc alatt, hogy eszem a sódert, annyira röhögök. Tehát a foci egyszerűen ott volt mindig, és közben, mivel édesapám, mint jeleztem, fotószakot vezetett, tehát nem profi, de nem is amatőr fotós volt, tele vagyunk fotókkal, vagy labdával állok, vagy mikrofon előtt. Óvodában már úgy szerepelgettem, és mivel ők, mint irodalmi háttér valóban ott voltak nekem, ezeken a szavaló versenyeken, amik akkor része volt a magyar kulturális életnek, a folyamatos szavaló verseny való indulás az bennem volt az életem, ott én mindig olyan verseket mondtam, ami rám bíztak, de azért, ami az én saját koromnak megfelelő volt, szemben a versenyző társaim, a 8 éves kislány mondjuk mondta a Kései Siratót, hát most, ha zseni volt, se verhette meg azt az egyszerű Petőfit, amit én elmondtam. És a Vácban kezdtem el focizni, úgyhogy nem volt serdülő csapat, nem volt ifi csapat, de kettőnket felvettek, erre büszke vagyok, hogy a másik később 4-5 alkalommal válogatott focista is volt, egy Herédi nevű srác, mint az Újpestben, én megmentem a Vasasba. Valahogy mindig a kettő együtt volt bennem, de sok minden volt bennem. Közben engem tényleg érdekelt a jog. Előbb is vettek fel ugye a jogra, és máig érdekel. Nagyon sok minden izgat most is.
De mikor döltél, hogy akkor mégis a színészet
lesz? Nézd, ez abban az értelemben, nem, most elvicceltem, de nem tudom, hogy milyen képességi futballista vagyok. Grundon jó voltam. Tehát az Újpest is le akart szerződtetni, amikor láttak, hogy egyszer leeresztett medencében fociztam. De nagyon ilyen voltam, nagyon cinege. És volt egy srác, ő 60-as volt, én 59-es, és ügyesednek láttam magamnál. És tulajdonképpen akkor én egy picit azért is hagytam abba, ha ebben a szűk keresztmetszetben, a Fáj utcában van nálam jobb, nem biztos, hogy jobb volt egyébként, de én nekem úgy tűnt, akkor lehet, hogy ennek nincs értelme.
De és akkor ez a színészetben is így van, hogyha nem te lennél a legjobb, akkor nem is lenne.
Szerencsére mind a kettő végül is azért mérhetetlen. Tehát az, hogy az ember leggyorsabban futja a százat, ez egy elég tiszta képlet.
Most volt színházat.
Nem, meg ez olyan bután is hangzik a dolgokat, önmagáért szereti az ember. Tehát én nagyon-nagyon szeretek focizni. Minden sportot, versenyezni nagyon szeretek. Az egyéni sportban valószínűleg rosszul szerepeltem volna, mint hogy pingpongoztam, és olyanoktól kaptam ki versenyen, akiket edzésen vertem. Tehát azt mondja, hogy csapatban vagyok, az engem jobban motivál. A legnagyobb élményem most akkor ezt így, ha már ennek a műsornak az emlékezés a dolga. Teltház előtt focizni a Népstadionban, akkor ugye Népstadion volt még, 83-ban, attól, hogy most is feláll a szőrátom. Szóval az elképesztő volt, hogy 20 percet játszhattam. És ott egy speaker, ki közvetítette, hát ez nagyon sajátos, tehát azt hiszem, a szocializmust egy kép sorban le lehet festeni, akkor talán a szúrok festenék le a legpontosabban, most vegyük ki a drámai, és a diktatúrának a sötét részét, maradjunk egy ilyen kicsit megbocsátó belemnél, de hát azt a fajta műsort, amit ott néztek az emberek, és az egész, hogy össze volt rakva, ennek van egy bája, egy szerethetősége, és egy rémisztő ostobasága.
Kis lábjegyzetet beszúrok, esetleg fiatalabb nézőink kedvére, a szúr az álszínész újságíró rangadó.
Igen, bocsánat, igen, ez nagyon tanulságos. Szóval a szúr, igen, ez a színész, focisztak, újságírók ellen. Nem haragszanak meg az újságíró kollégák, azért általában a színészeknek drukkoltak, és ezzel szinte finomítottam a dolgot. Ezek nagyon, nagyon nagy hangulatú dolgok, és természetesen vérre mentek. Csak így van értelme a focinak. Tehát mikor erről beszélünk, ezek a... Ott egyébként önmagán túlmutatóan érdekes, hogy hogy áll össze a csapat. Tehát amikor a színész válogatott, még le tudtam járni, akkor egy sárga és egy narancssárga ilyen pólót dobtunk fel az egyébként nyilván össze-vissza álló kis ruházatunkra, és akkor te voltak a sárgák, fociztak a narancssárgák ellen. És ugyanúgy, egyszer csak itt voltak ők, meg mi. Mert utána valakinek el kellett menni, mert már próbálja volt, akkor átment a másik csapatra, és pillanatok alatt már más volt a mi, és más volt az ők. De ennek valószínűleg csak így van értelme. Tehát aztán jelentkeztem a színművészetem, nyilván közben valamit kellett kezdeni az életemben, az kiderült, hogy a foci az valahogy akkor úgy elsikadt, hiányzik, tovább csinálhattam volna. Kalocsán a forradalmi helyzetben ott is két út volt érdekes módon, csatlakoztam a már felvett színészekhez, én a harmadik fordulón kiestem, vagy a foci csapathoz, ott volt Kalocsán csapat elég jó minőségű, de valószínűleg nem voltam már olyan kondiban akkor, két év kihagyásra, hogy mondtad, hogy simán be tudjak szállni, tehát ott is a kultúrcsoporthoz csatlakoztam.
Most kicsit egyébként korábbról beszélünk, mint amiben elvileg ebben a műsorban szoktunk, ilyen 90-es évek elején, de sajnos túl korán kezdted az ipar, bocsánat.
De ugorhatunk a 90-es.
Nem, csak nagyon érdekes volt.
Abszolút. Pedig. Csak azt akartuk még kérdezni, hogy ha már 80-as évek legeslegeleje óta benne vagy a filmiparban, tulajdonképpen mindmáig, bár most éppen ebben a pillanatban, de most is voltál forgatáson, ahol ilyen method acting módszerekkel annyira beleélted magad, hogy szándékosan elszakítottad a térszalagot, hogy jobb legyen a felvétel, mint Tom Cruise.
Igen.
Szóval a 80-as évek legalább ott, több mint 40 éve, ugye Csacsacsa, Szerencsés Dániel jobb lázadása. Emlékszel-e aranykorára a magyar filmnek? Vagy ez egyszerűen mindig úgy néz ki itt Magyarországon, hogy mindig az a kor, ami éppen van, az a filmipar, az a filmgyártás, az a film támogatási rendszer, az a film alap, az a film intézet, mindig éppen az a rossz, ami most van, és aztán visszanézve a jobbnak tűnik, vagy volt, amikor tényleg jól működtek a dolgok?
Hát általában így működünk, tehát nyilván a jelen időben az ember háborog, és nagy nosztalgiával gondol a múlt idő jelen idejére, ahol az egyébként szintén háborgott. Ez inkább az emberi természetről egy látlelet. Így működünk, de meg kell mondjam, hogy a már fáradó diktatúrában elkezdeni a 80-as években a pályát, így most utólag látszik, és ezt is már sokszor elmondtam, nem szabadkozom többet, egyébként még tisztában látszik, percről percre tisztában látszik, hogy aranykor volt. Mert a cirkusz és kenyér logikája mentén, ugye mi a cirkuszhoz tartoztunk, és egyébként megkapták a pénzt a produkciók, kicsit szórhatták is, nem láttam rá, hát 81-ben ugye főiskolásként dolgozhattam együtt Kovács Jónival a Csacsacsában, és utána a Szerencsés Dániel jobb, de ez egy elképesztő szerencsés kör volt, ez most véletlen volt, nem jópofáskodni akartam. De igen, igen, de tényleg az volt, tehát hogyha most lenne az embernek két ilyen éve, végülis az egyik Kanni kritikusok díját nyerte, a másik még máig emlegetett közönségfilm, a Csacsacsa jobb lázadása, meg az Oscar 5-ben volt, tehát valószínűleg nem fogtam fel ebből semmit, de most nem is az én életem, hanem maga az egész szisztéma az érdekes. A Palikával, Sándor Palival pont arról beszélgettünk, és újra nézte nemrég a Szerencsés Dániát, én is ott ragadtam, hogy egyébként egy snittet vágattak ki belőle, legalábbis amiről én tudok, de Panika is ezt emlegette, akkor a Zsolt és Anyival stoppolunk egy orosz teherautót, orosz katonákat szállító teherautót stoppolunk. A film jelenlegi dramaturgiai szerint ők el is visznek minket Győrbe, hogy ott aztán kellőképpen diszidálhassunk, ha merünk. Az eredeti történetben ott elhangzik, én mondok két mondatot, Mibülő a Cserádi Tagliatű Pásli Tűs, egyszerűen Gyövicom Piáton, Gadun, Utajkatak, Da. Amit az ember filme megtanult, azt úgy tudja. Tehát nyilván már senki nem beszél oroszul itt a környezetemben.
Mostanában van, aki újra
elkezdett. Igen, lányom meg, a nagylányom egyébként meglepett, amikor minket úgy megüt, de nagy ostobaságot nem. Szóval így a lázadásnak az a formája, hogy ezt a csodálatos nyelvet nem tanulod meg, az igen ostoba formája volt. És akkor emiatt a mondat miatt engem az orosz katonákat kidobtak a teraktóból, ugye azt jelenti, hogy nagyon örültem, mikor 45-ben bejöttetek, de csak akkor. És akkor ez volt a jelenet, hogy akkor kidobnak. Ezt Dragály Jelemér kérése egyébként az akkor valóban igazi orosz katonáknak is elmondtam, az ő szájukról is refagyott a mosoly egyébként. Tehát ez működőképes mondatnak tűnik, ha az ember azt akarja elérni, hogy egyébként kidobják. De a tanú is nagyon érdekes, a tanú elkészülhetett a tanút, tizedik másodpercben kellett volna betiltani. De nem tiltották be, sőt, így utólag nem, nyilván filmtörténészek helyre raknak, hogyha butaságot beszélek. Amit én tudok, lehet, hogy városi legenda, hogy az acélék folyamatosan bemutatták mindenütt, hogy uraim, valószínűleg nem ezt a kifejezést, azt hiszem az eltársamat használták, eltársam azt mondják, hogy ezt készítették el galád módon, és közben baromi sok ember megnézte. Mert ezek szerint valamiféle önreflexió mégiscsak volt, hogy ennek a rendszernek nem tesz rosszat, hogyha valaki ezt a groteszk változatot, nyilván egy rendszerhű ember, de hogy megmutatjuk önmagunknak. Azért ez egy nagyon nagy dolog, és 90-es években ezt körbejártam már barátaimmal. Azon kezdtünk el agyalni, hogy 95 környékén, hogy került-e elő betiltott remekmű. Én most ez nyilván veszélyes mondat, maradjunk annyiban, én nem tudok róla. Tehát fura mód, ez a 3T-s technika, ez végül is, nyilván ezt is magyaráznunk kell, tehát a tiltott, támogatott, hogy ebben végül is a tiltottnál valahogy mégiscsak megszülettek a dolgok. De lehet persze, hogy az öncenzúra működött, ezt nem zárhatjuk ki, de végül is lehet regény, speciál, lehet az íróasztalnak, én nem öröm nyilván a fióknak. És mivel a rendszerváltásig ez gyakorlatilag állt, működött ez a rendszer, hogy odaadták a pénzt. Meg kell nézni egyébként, hogy az akkori filmrendezők ezt minap jutott eszembe, megnézni, hogy milyen gyakran csinálhattak filmet. Ez egy nagyon érdekes statisztikai adat. Nyilván a fiam, aki jelenleg filmrendezővel való beszélgetés a jövőről nyilván az érinti, hogy körülbelül milyen pálya ez, hogy mennyi a iszonyatos mennyiségű munka, az írás, előkészítés, odaérkezés, utómunka, hogy lehet ebből megélni.
És ráadásul Olivernek, ő az egyik, akinek megvonták a támogatását az inkubátor programban, tehát így egy elég kiózanító kezdése volt ez a pályájának. Igen. Ugye az inkubátor program, ez megint ez a magyarázzuk, hogy az állam egy kicsit belenyúlt ebbe, vagy nem kicsit.
Hát ugye ott volt egy szokásjog, ami alapján egy megfelelő együttműködés, ráadásul közös fejlesztés végén, közönségzsűrivel, szakmai zsűrivel, de nem akarok ebben most belevanyolódni, mert erről beszéljen már ő a fiam, hogyha erről beszélni akar. Igen, így van. Tehát én nekem ugyanakkor ott volt egy nagyon érdekes időszak, tehát a személyes élményem és hogy hogyan változott a rendszer, az nem ugyanaz. Én akkor nagyon érdekes módon 92-től 2000-ig én magyar filmben nem forgattam.
Igen, ez egy nagyon érdekes momentum az életedben.
És elkezdtem rendezni, ott a gyerekek, ment az életem, tehát csak addig annyit, és szerintem azt mondhatom, nem is magam, hanem a nézettségeket tekintve, nagyon más nézőszámok voltak, teszem hozzá. Tehát amikor elkezdünk ilyen retro beszélgetést, az nagyon fontos tudni, hogy akkor egy magyar filmnek nem kellett megküzdenie ezzel az információ cunamival, amivel most meg kell küzdeni, és ezzel a lehetőség áradattal, amivel egyébként bármilyen művészeti alkotás bekerül egy olyan piacra, ami akkor, hát ennyien szóval másként működött. Tehát az ember ilyen szerencsés volt, hogy most még a 80-as években, hogy lement a Csacsacsa 82-ben mondjuk a tévében, hát azt 2-3 millió ember látta. És nyilván ez kitartott. Közben a szerzői filmek, tehát a Keleti Marci bácsi féle sikerek, és a közönségnek, az adófizetők pénzén készítjük a filmet, az ő ölelésük, vagy velük való együtt gondolkodás, aztán a furán átalakult a fesztivál, nyilván nem ilyen éles ez a dolog, nyilván mindenki el akar mesélni egy történetet, de a fesztiválvilág visszahat, tehát hogyha tudod, hogy milyen típusú történettel, ez ma különösen érdekes egyébként, milyen típusú történettel jelenhetsz meg egy fesztiválon, az ugyanolyan nem öncenzúra, hanem egy ugyanolyan elterelése esetleg attól, ami igazán benned van, amit igazán el akarnám mesélni, mint a kommunista diktatúrában. Nyilván nem hasonlítom össze a kettőt, egészen más. De a pszichés folyamat az hasonló. És a világ annyiban mindenképpen változott, hogy ha belegondolok abban, hogy Cannes-ban egy Lilion fival lehetett nyerni, ma már egy ilyen típusú filme nem hogy nyerni nem lehetne, hanem nyilván nem keresnek meg.
Az hogy lehet, hogy a 90-es évek nagy részében te itthon nem szerepeltél magyar filmekben?
Hát, ez engem is nagyon érdekel.
Mert amikor nyilván átnéztük az életrajzodat, és készültünk belőled, akkor ugye a Hazudós Jakabot szokták emlegetni többek között, ahol
igen,
Robin Williams még
egy jelenetben. Pici szerep volt, de nagyon sokat forgattam.
De azt hiszem, hogy volt...
Olasz filmben is voltam, ami meg európai, nem tőlem nyerte az európai tévés Oscar, de mégiscsak dolgozhattam vele.
És közben voltak elmulasztott lehetőségek is, ugye a Die Hardról már beszéltél korábban, hogy úgy volt, hogy játszol benne, de végül a lányod diploma osztójára mentél el.
Büszke vagyok nyilván, de közben azért bennem van.
Erről beszélünk. De aztán Bruce Willis mégis ráért.
De azon gondolkodtam, hogy ez a részedről egy ilyen kiugrási kísérletnek egyfajta módja volt, hogy elköltöz mondjuk Magyarországot, tehát benned volt ez, hogy azért kezdesz el szerepelni külföldi filmekben, hogy előbb-utóbb kint próbálj karriert építeni, vagy az öletbe hultak igazából
nem,
ezek a lehetőségek?
Nem, fordítva igaz a dolog. Tehát ezek nem az öletbe hullnak az emberek, hanem azért ők castingolnak, ők pontosan tudják, hogy hogy nyilván, ha ők egy angol színészt hívnak erre, ugyanúgy dialógus, tehát például ott kifejezetten egy haszi zsidót játszottam benne, tehát ott meg kellett tanulnom, az egyébként nem jó angolom.
A Hazudós Jakabban,
a Hazudós Jakab, igen. Hogy ott meg kellett, tehát egy angol színésznek is akcentussal kellett volna beszélnie, tehát ez így, de ott sem engem akartak egyébként, hanem ott aztán feszült lettem kivételesen, hogy ez a technika régen, lehet, hogy már nem így van, ez egy bejáratott dolog volt, hogy kihívnak egy nagyobb szerepre, és utána kapsz egy kicsit, mert magyar színészként akkor is örülsz, mert nyilván más gazdasági helyzet, meg arra, amíg megfordulni ebben a dologban, de akkor azt mondtam, hogy én erre készültem, nagyon sok munkát tettem bele, elmentem egy angol emberhez, aki ezt az akcentust bejöntött, és akkor azt mondtam, hogy nem. Szerencsém volt, mert Matthieu Kassovitzhoz, mint kiderült, valóban, főleg ezzel a zsidó szőzettel annyira hasonlítottunk egymáshoz, hogy még a mamája is a Lucsi forgatáson egy ilyen reggeli félhomályban beszélt hozzám, egy darabig hagytam, hogy a film, mintha a fiához beszélne. És köszönhetem ennek a filmnek, hogy a Matthieuvel, nem mondom, hogy egy ilyen napi szinten vagyok Nexusban, de amikor itt forgatott a Spielberggel a az is, az, nem tudom, hanyas, az 90-es évek, ha már itt vagyunk, a Müncheni történetet, az egy nagyon vicces élmény, hogy akkor is találkoztunk, és 90-es évek vége, és beszélgettünk, és nagyon vicces volt, hogy szitták, tehát hogy mindenkit szídnak, hogyha ugyanúgy este adjad a Spielberg a másnap jöhet, és
az gyöngött,
és ez nagyon, nagyon vicces volt, hogy maguk folyamatok azok mindenütt ugyanúgy visszakanyod az alapkérdéshez. Nem tudom, hogy én ott miért nem forgattam. Összeesküvés elméleteket gyártottam. Egyébként nem volt kudarc az életem, mert mondom, ott volt a színház, és ezek jó érzés volt Ellen Arkinnal forgatni.
Vele később barátságban is lettél, nem?
Hát, vagy egy ilyen jó kapcsolatban? Nagyon ügyetlen. Én most találtam meg a költözésnél a levelet, amit Ellen Arkin írt, amiben azt nyilván bekereteztettem már, akkor most ment el. Kicsit misztikus volt egyébként, hogy akkor találtam meg a levelet, hogy későn, most akartam felvenni valami ügynökségre, hogy elnézést kérjek, hogy ilyen udvarjatlan voltam, hogy kaptam ezt, mert akkor még ugye kézzel itt sem mindent. Elküldte a darabját, hogy ha gondolom, rendezzem meg, és egy nagyon helyes levelet írt. Egy darabig nem is köszönt, csak good morning-oztunk, és ültünk egymás mellett a kocsiban, és aztán zsenge angolommal sikerült, ami olyan mondatot mondani, hogy szétrögött egy jelentet, elég botrányos volt, de utána egyszer csak átbillent benne, és akkor nagyon nagy túlzások lennének, hogyha azt, ezekről a Robin Williams-el való beszélgetésről azt mondom, hogy barátságot kötöttünk. Minden esetre egy forgatáson van, hogy valakivel jó együtt lenni, velük nagyon jó volt együtt venni, és egyébként ez meg így működik, hogyha ugyanaz a szakmád, akkor 2 perc alatt egyébként érted a másikat, még a gyenge az angolod akkor is. De ezek élmények voltak, és némi tapasz arra megfogalmazhatatlan dolog, hogy a Skorpió volt az utolsó, az is egy Gárdos Péter Skorpió megiszi az Ikreket reggelire című filmje, ami szintén alkategóriás fesztiválon volt. Tehát én meg imádok filmezni, tehát megláttam meg mikor megyek egy forgatást, és látom az első kábeleket, az első autókat, amik a filmesek jelenlétére utalnak, már elkezdek borzongani. Tehát ez hiányzott.
És kérdeztem ezt az aranykor kérdést.
Igen, bocsánat.
Ugye Üvegtigris, azt gondolom, ilyen 90-es évek legvégén kezdted el fejleszteni.
98-ban, igen. Akkor nem kaptunk pénzt.
És azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ha így ma jutná eszedbe az Üvegtigris, eddig nem csináltad volna meg, ebben a rendszerben, ebben a filmtámogatási rendben, ebben a kontextusban, amiben ma itt élünk, megcsinálnád?
Megcsinálnám, mert az ember el akar mesélni egy történetet is, amikor én azt először elolvastam annak az első változatát, Búzs Gábor Olivér első változatát, azért messze volt forgatókönyvtől, csak a lényeg ott volt benne. Tehát az, hogy az Olivér begyűjti ezeket a történeteket, átszűri magán, ezek a figurák, ezek az egyszerre szánalmas, szerethető palik, ezek ott voltak. Tehát ezek nagyon erősen megvoltak már, nagyon messze volt a forgatókönyvtől. Mindent elkövetnék, hogy megcsináljam, mert ezekben az ember beleszeret. De nyilván ezért keserves dolog, beleszeretsz egy történetbe, majd félre kell, hogy tedd, mert nem valósul meg. Az a rendszer se adott rá pénzt először egyébként. Ugye ez egy nagyon másik világ volt. Tehát abban a világban nem is adták meg. Annak a leggyengébb pontja az volt annak a szisztémának, hogy valójában soha nem adták oda azt a pénzt, amiből azt a filmet meg tudod csinálni. Most úgy, hogy mindenki tudta, hogy majd fölveszel banki kölcsönt, azt fogok majd, hogy visszakapod, nem volt meg TAU meg ilyenek, szponzorokat viszel be. Tehát valójában majdnem mindig rá volt kényszerítve, amit én tudok erről. De nem voltam ennek a rendszernek a része. Tisztázzuk. Tehát az, hogy én már akkor is 40 éves voltam, egyszer csak meg elolvast ezt a forgatókönyvet véletlenek sorával, Ivánnal, Kovács Gabival, kapitányban Kovács Gabival, mert egyszer csak összeálltunk, hogy ezt elmeséljük. Annak az is oka, hogy ez egy nagyon egyhelyszínes, átlátható költségvetésű történet volt, ahol az eltérés talán az átlag forgatástól, hogy 6 főszereplő volt, és az Ivánnal megbeszéltük, hogy szinte mindenkit végigveszünk. Na, nem, mert nem tudom, hogy dramaturgiailag mi a fontos, hanem ilyen színészeknél nem lehet tudni, hogy milyen hozzáadott érték jön létre. Nyilván próbálsz, létrehozod. Tehát több nyersanyagra forgattunk, mint az akkor szokásos forgatási szisztéma volt. Itt is sokféleképpen dolgoznak emberek. De egy biztos, hogy a Vajnával egyébként egy logikus dolog jött be, hogy ő mindig annyi pénzt adott, ahol a projekt tartott. Tehát lehetett ötletlen menni. Még egyszer mondom, én ezekre ilyen szinten nem látok rá. Azért értem az életemet apaként, színházi emberként, és színészként, aki forgat, és nyilván érdekli a forgatást, tehát nem a szünetben nem feltétlenül a büfében ül, hanem néz az operatőröket és az egész helyzetet, világítást. De az fontos, hogy az egy nagyon jó szisztéma volt, hogy ott, ahol éppen tartottál, ahhoz kaptad a pénzt. Mert az előzőben azért közben pénzszórás is volt. És ha nem készült el egy film, akkor nem volt az a tragédia, aminek egyébként kéne lennie, mert az elhárdálása a forintoknak. A tévé is nagyon fontos, hogy amikor az aranykorról beszélünk, hogy pedig akkor nyafogtunk, tehát emlékszem, hogy ott nyafogtak a színészek, hogy és a tévéjáték egyesíti a színház és a film hátrányait. És na, uram Isten, hát Bulgakovokat csináltunk, Gogolyokat, kortárs magyarokat. Hát egy csodálatos dolog volt, hogy ráadásul olyan nézettségekkel a háttérben, amikor beszélek. Tehát igen, aranykor volt, tehát az a racionális világ, ami aztán bejött, és most dúl. Ezen a piacon nagyon nehéz elhelyezni egy magyar filmet, nyilván. Rémisztők a nézettségek. Ijesztőek. És közben nem tud olcsó lenni. Tehát sok kompromisszumot lehet kötni, dogmafilmeket lehet készíteni, mindenféléket lehet csinálni. Alapvetően ez egy drága műfaj. Nincs mese. Persze a nemzeti kincs közben a film, minden országnak az, tehát ez nyilván nem úgy mondom, mint ez specifikus helyzet lenne, az foglalkoztatott és fájdalmas volt egyébként, néztem még a 90-es években, hogy a cseh filmek nézettsége és a magyar filmek nézettsége között nagyságrendileg lélekszám.
Azt hiszem, hogy ez még most is egy különbség van. Most is.
És az Üvegtigris 3-mal voltam Lagovban, inkább vendégként, ami egy nagyon helyes kis fesztivál, közép-kelet-európai filmek fesztiválja, mintha Kapolcsnak lenne egy fesztivál, de közben nagyon helyes volt. És ott megnéztem néhány lengyel filmet, meg cseheket, nagyon jó volt, mert ezeket valószínűleg nem látnám egyébként. És utána néztem, hogy milyen nézettségük voltak arányaiban. Tehát az a lengyel közelmúltról szóló filmet, mert mit tekintünk közelmúltnak, 70-es években egy Gdanszki történetet meséltek el, egy politikai film volt, nagyjából egy időben a Nagy Imre történettel, ami meg nálunk futott. 600 ezeren nézték meg Lengyelországban, amit hogyha 4-gyel osztom, akkor egy 150 ezres nézettségnek kéne lennie egy ilyen témakörben. És nem, valamitől nem jutottak ezek a filmek el a nézőkig. Még ezek szerint a cseheknél és a lengyeleknél, a csehek megcsináltak, meg is csináltuk meg ezeket a történeteket, mert a 56 az kicsit messzebb van, a közelmúlthoz nem nagyon mertünk nyúlni. A csehek meg merték csinálni ezt a szembenézéses történetet, a Szudinda német történetet. Ráadásul egy olyan filmet láttam, ahol dramaturgiai eleganciával először magát, a saját szembenézésüket mesélték el, azt, ahogy ők bántak velük, és utána volt egy ilyen flashback technikában, nyilván, hogy oka volt annak, hogy mi így viselkedtünk. De ezek például nagyon hiányoznak, ezek a fajta szerintem gyógyító filmek, ahol a történelmi film szerepe az nem általában véve, hogy nyúljunk a történelmhez, bár történelem tanár szülőkkel ezt is mindig izgatott, mindent úgy olvasok, hogy nem lehetne éj belőle valami csinálni. De az nagyon fontos, hogy ez szerintem gyógyítja a lelket egy nemzetnek a szembenézése, nem kicsit fellegzése. De hogy ezeket a filmeket láttam egy fesztiválon, ezek nagyon tanulságosak voltak nekem.
De azért az Üvegtigris 3-nak, ha már említettük azt, azért nagy nézettsége volt, tehát 300 ezre.
Hát én, igen, hát a Porci Herendi Gabi filmjei csináltak még nagy nézettségeket, és igen, ezek nagy nézettségek voltak, és ez nagyon érdekes, ezek működtek külföldön is. Tehát az észteknél lement mind a három rész. Levetítették. Chicagóban egy fesztivál, nem az A kategóriáson, de Chicagóban is megkaptam az ottani fesztivál szervezőtől, és a tematikájában előtte a Kornél, Munduco Kornél filmje volt előző évben. Tehát működött, főleg a hármasnak a humora az kicsit szándékosan is egy klasszikus eleje, közepe, vége rendes dramaturgiával felépített történet volt. Segoviában végig röhögték a spanyolok, pedig angol fordítással többszörös, tehát spanyol, tehát angolból, szóval ott azért gondolom vesztett, vagy nagyon zseniális.
Hát azt akartam mondani, hogy olyan jó vicceket írtak hát, bele.
Igen, de működött, tehát meg kell mondjam, hogy azt jó érzése zsebeltem, hogy mindenki ilyen magyar, vagy ha még nagyon megengedőek, ott a közép-kelet-európai vígjátéknak titulálták, de a partra vetett halak, azok mindenütt partra vetett halak, és az, hogy ők egyről kettőre hogyan jutnak, az minden, a világ minden pontján működik. Tehát az, hogy a spanyolok Louis-Louis kiáltásokkal rohantak hozzám, néztem is magam körül, mert nem magam mögé, klasszikus vígjátéki helyzet volt. Tehát végig röhögték egyébként.
Ugye egyébként, amikor az Üvegtigris 1 megjelent, akkor azért a kritika olyan felemás módon fogadta
mindig,
a filmet.
Mindig, olyan, attól, igen, ez egy állandó.
Miközben kultfilmé vált, és mondhatjuk, hogy legalább annyira kultfilmé, mint mondjuk a Moszkva tér például.
Vagy a Valami Amerika.
Vagy a Valami Amerika, igen. Szóval ugye Kovács Gáborral is annak idején, mikor 20 éves volt az Üvegtigris, beszéltem ugye a producerrel, és ő mondta, hogy úgy divat volt nem szeretni értelmiségi körökben a filmen. Téged értek egyébként emiatt a színházi közegben személyes kritikák, hogy itt a magas művészetből kikacsintasz így a nagyon mainstream.
Hát meg egy kicsit azért úgy az volt mondva, vagy szerintem biztos sokan mondják még, hogy ez ilyen nagyon jó, ilyen süttyó humor. Tök jó süttyó humor, de azért süttyó humor.
Iszonyú meló van egy ilyen. Ennek a felépítésében tisztázó, irgalmatlan mennyiségű meló van. Ezen 2 évig dolgoztunk a forgatókönyvben. Aki életében próbálkozott vígjátékkal, az tudja, hogy sokkal nehezebb, hiszen nem tudod fülöncsípni a nagy drámai jelenetnél a csendet, besorolhatod a sikerednek, ha akarod. Vígjátéknál elég nehéz. Ugyanolyan igazságokra kell fölépíteni, iszonyatos közhelyeket fogok mondani, egy humor akkor működik, vagy akkor nem felejted el, hogyha meg volt ágyazva a pszichológia, pontosan ugyanúgy, mint egy nagy dráma jelenetben. Összességében pedig szerintem, hogy második részből azt a hagyd beszéljek szeretettel legalább akkor én a saját dolgunkról, nem mintha nem látnám az összes betegségét, természetesen sok mindent másképp csinálna az ember. Nem azt jelenti, de amikor az Olivérre én olyan jó volt az Olivér kezét megszorongatni, amikor leírt azt a pár sort, ahol 6 ember ül egy moziszéken és nézik az eget, és hogy egy-egy mondattal valahogy ilyen pontosan tegyen föl figurákat, az bravúr. És ez nagyon nagy bravúr, és ez az Olivérnek sok mindent köszönhet szerintem a magyar filmgyártás, mert azt gondolom, hogyha idéznek valamiből, az részévé válik a kultúrának, én is nem tudom már hányan tudják, az oroszok már a Spájzban vannak, sajnos úgy néz ki, hogy egy ilyen 60 évig működik ez a dolog, de ugye ez a legendás mondat, a tizedes meg a többiekben, hogy ezek meg jók, igen, hazudnék, ha azt állítanám, hogy ezek nem érdekel és bosszantottak, én általában véve gyűlölöm a sznobériát, gyűlölöm, tehát
De kaptál akkor személyesen ilyen kritikákat színházon belül?
Természetesen. De a Moszkva-térnél egyébként, ha szabad példaként hozom, csodálatosan le lehetett mérni, hogy amikor elért egy nagyobb nézőszámot, elkezdtek fanyalogni. Tehát ugye az rögtön. Ferinek mesélte, hogy figyelte, nagyon szeretem a Moszkva-teret. Ferit magát nagyszerű. Az 1945-t, hogy vele megcsináltam, az egy ajándék volt. Nem is az élettől, tőle, hogy casting nélkül, így akkor ezt rámosztotta. Az egész munka. De ott lehetett, hogy megjelent a Moszkva-tér, és volt egy szokásos nézettsége. Talán Feri se bántom, meg azért elmondom egy utólag, hogy addig játszották, hogy egyszerre voltunk a filmszemlén, hogy mindenképp több nézőre legyen, hogy az Üveg Tigrisnek kelljen egyébként odaadni. A Tigris ment 5-ször, 8-ször, mindegy, most ugorjuk át. De ez is jellemző, hogy még ott is vigyázunk, hiszen én kívülről jövök. A dolog lényege, hogy amikor aztán egyre nagyobb lett a nézőszáma, mert azt hiszem 90-valahány ezer környéke volt a vége, ami egy óriási számot és csodálatos nagy szám a Moszkva-térnek, akkor úgy 50 ezer fölött már kezdtek fanyalogni. Tehát ugyanaz a filmre is másképp kezdenek nézni. Aztán eltennek évtizedek, és nagyon vicces megnézni, hogy aztán egyszer csak igazadási pont lesz. Azon kritikus számára is igazadási pont lett, egyszer csak döbbenten olvastam az Üvegtigris, akire azért emlékeztem, hogy akkor rugott egyet az ügyön. És én nem is azt mondom, hogy nem lehet. Én nem nézném le a nézőt. Én azt tartom, óriási hibának, hogy van olyan film, ami nagyon nagy nézőszámot ért meg, hogy nem az ízlésem szerinti. De nem mondhatom csípő, mondhatom otthon, mondhatok, amit akarok. És érezhetek, amit akarok, természetesen. De érdemes elgondolkodni, nagyon felületes dolognak tartom csípőből azt mondani, ezekre a nagy nézőszámokra, hogy ócska. Tehát valamit a történetmesélésben, valamiben mégiscsak sok embert megszólított, és én nem becsülném le azokat a nézőket, és aki ezeket a nézőket megszólítja, esélyt teremt arra, hogy ez a néző egyébként, tehát saját maga ellen beszél, hogy ez a néző elsétáljon aztán egy következő magyar filmre. Tehát együtt kéne gondolkodnunk azon, hogy minden egyes mozi néző az nekünk jó.
A Most vagy sohát láttad már? Bocsánat, ez egy zárójeles kérdés, de nagyon nagy. Meg fogod nézni, vagy megtervezed nézni?
Persze,
pont ezért?
Én igyekszem, természetesen. Hát hogy ne nézném meg? Ez így nehezítő körülmény. Könnyebb egyébként úgy beszélni, hogy nem zavar meg a látvány. Tehát amilyen prekoncepciókat találkoztam a Kossuth Kifli kapcsán, ez például még egy centit nem láttak belőle, de már... Erős vélemény van.
De mondjuk lehet, hogy akkor most vagy soha után, majd sokan azt fogják mondani, hogy igazából a Kossuth Kifli nekem mégiscsak tetszett tulajdonképpen.
Nem tudom, mit fognak mondani. Én azt tudom, hogy sikerült megint úgy középre állni, hogy mindenhonnan lőjenek.
Itt elkaptam egy fél mondatot.
De mégis ezt élvezem, ezt a helyzetet. Picit talán már pozőr is.
Hát mert tudod, az egyik oldal az fáj, az úgy rosszabb, mint a kettőt.
A filmszemle kapcsán említetted, hogy talán azért sem akarták, hogy az Üveg Tigris nyerjen, ugye ez egy feltételezés, de így. Vagy lehet, hogy erősebb van?
Ennél egy picit több.
Ennél egy picit több, oké, jó. Mert hogy te kívülről jöttél, ezt mondtad, ez lehetett az egyik oka annak, hogy az Üveg Tigrise úgy reagált a kritikus tömeg, ahogy...
Ez egyébként most úgysem, szóval én azért nem dobálom magam évek óta az ágyon ezek miatt az ügyek, mert azért tisztázok. Épp én megértem a folyamatot. Nincs, hogy mondjam, nagyon nehéz filmhez jutni, mondjuk egy kicsit más rendszer volt, nem is kaptuk meg először, nagyon nehézkesen kaptuk meg a pénzt rá. Bekerülsz egy intézménybe, ott nyilván magától értetően kialakulnak barátságok, kötődések, ez nem negatívum. Egy nagyobb nyitottságot szívesen elvárom, de nagyon jó érzéssel konstatálom, hogy a világ minden pontján ez így működik egyébként. Ben Stillernek a Trópusi viharra szerintem az egyik legjobb végjáték, amit öniróniával, filmgyártásról valaha készítettek. Ő megcsinált egy 8 részes sorozatot, egy börtönben játszódó film volt, elképesztő színészvezetés, mert nyilván amikor mindenki jó egy filmben, mindenki előtt kalapot emelsz, nyilván annak azért oka van, hogy ott valaki ült és vezette ezt a csapatot. Rám nagyon hatott, nyilván szubjektív. És kíváncsian mentem, és megnéztem, hogy mit írnak róla. És És bejött az a fordulat, amit amilyen ismeres nyenget, azt mondja, hogy Ben Stiller nem tudott kilépni a maga komikusi vénájából rendezőként. Semmi köze nem volt. Tehát egy olyan, még egyszer mondom, szubjektív, egy lenyűgözött a sorozat, váratlan fordulat, a történetek, az egész, és olyan némi elégtétellel olvastam, hogy úgy néz ki, hogy ez egy konstans. Tehát készülnek dolgok, különböző minőségben, különböző, és ez az egész, ahogy az egész felépítmény, az a világ minden pontján ugyanígy működik.
Nem teljesen értek egyet, mert azért ez egy nagyon nagy baj, hogyha valaki nem tud kilépni abból, amit megszoktunk, de az is egy nagyon nagy baj viszont, hogyha esetleg
nem
kilép.
Nem veszik észre,
és akkor az, miért lépett ki?
Igen.
Mondtad ezt a gyógyító film, inkább a történelmi filmekre, de nyilván nem csak erre lehet érteni. Az Üvegtigris számodra akart valamit elmondani a Magyarországról, a magyar néplélekről, a magyar nagyon, nem tudom miről.
Nagyon csak... pontosan megtudom fogom, az ő miért szerettem. Igen. Hogy nem ott vannak a győztesek, ahogy ezt ugye amikor csináltuk, már 10 éve voltunk túl a rendszerváltáson, nem biztos, hogy az a fajta értékrend, amit az általunk vágyva vágyott kapitalizmus jelent. Az egész, most nyilván nehéz nem közhelyesnek lenni, hogy az egész fogyasztói társadalom, és amivel együtt jár az, hogy aki jobban tud fogyasztani, újabb más, most ilyen motor, legcseréled az autódat, és te vagy a győztes, és hogy még előre, és haladsz előre egy ranglétrán, vagy egy hierarchiám, hogy biztos hogy egyébként ez a jó közérzethez vezető ok, vagy hogy törzsvendég vagy, kisemberként, van hova leülnöd, van kit megböknöd, és nem kell állandóan magad mögé nézned, vagy a biztonsági berendezéseket lecserélned, vagy állandóan résen lenned, hogy hol az érték, mi az emberi élet értelme, hogy még nagyobbat mondjak, hogy az a fajta közérzete, hogy ezek a marhák, akik ebben a bizonyos rendben, nagyon az alján helyezkednek el, esélytelen, bizonyos szempontból esélytelenek, biztos, hogy ők vannak rosszabbul? Lehet, hogy nem egy nagy kérdés, de a Római Júlia esetén is azt mondjuk, hogy a tiszta szerelem fontosabb. Tehát amikor ezeket aztán így, mint azok a megosztottságok, ami Veronában jelen vannak, hogy amikor egy mondatban mondasz el egy filmet, nyilván az egy mondatos mondat lesz, és akkor az ott közhely, vagy lehet, hogy egy hímzés a falon. De igen, nagyon, nagyon is pontosan erről akartam beszélni, hogy én ezeket a fickókat nem nézem le, én ezeket nagyon szeretem. Lehet, hogy ez az én plebejus lelkem.
Ugye a főszereplő Lalinak van egy ilyen személyes tragédiája, hogy ő tudja, hogy milyen helyzetben van, talán az összes karakter közül ő érzi el a legjobban, hogy benne van egy olyan helyzetben, amiből amúgy jó lenne kitörni, de valahogy nincs rá lehetősége, nincs pénze rá, nincs kapacitás, energiája. Te voltál egyébként ilyen helyzetben? És ha igen, akkor hogyan jutottál, másztál ki belőle?
Hát tulajdonképpen így utólag mondom ezt, de maga a Tigris a kimászás. Hiszen Bacsó Péter aztán forgattam, tehát az ezredforduló az ott sok szempontból egy váltás volt, és igazságtalan, mert a Péterrel egyébként forgattam ebben a 8 évben, csak ahhoz képest, amilyen sűrű volt az életemben. És fura volt, hogy nem a generációmmal dolgozom, akikkel együtt voltam az egyetemen, és akkor még főiskolám. Egyébként szerencsés flótás vagyok, tehát ez a fajta kiszolgáltatottság, ami Lali, meg ennek a csapatnak a kiszolgáltatottsága nem volt része az életemnek, vagy nem tudtam róla. Ez is egy érdekes képlet, mert az, hogy én édesanyám még milyen nyomorúságban éltem, ezt most látom, mert akkor nem vettem észre, mert az én szüleim, és ez a generáció zseniálisan oldotta meg, hogy úgy tűnjön, mint hogyha nem lenne nagy baj, pedig az nyilván egy kiszolgáltatott helyzet volt, az, hogy édesapámat 27 évesen 3-szor be akarják szervezni, és imádja, amit csinál, elképesztő élet volt akkor ott 67-ben a műfázban. Ezek mind drámák és kiszolgáltatottságok, és utána elmegy tanítani neki egyetemen kellett volna, és tanított egy olyan suliban, ahol egyébként imádták, hogy ő ott tanít, és neki is sikerülménye volt. Ezek nyilván ezek kényszerpályák, de akkor én még gyerek voltam. A saját felnőtt életemben ez a típusú kiszolgáltatottság nem volt. Ha arra gondolok, hogy a filmezéshez való visszatalás, amikor nagyon hiányzott, akkor az, hogy ez valahogy erre ráéreztünk, ott, mert nyilván nem én egyedül, hogy az Olivértől megkapott forgatókönyvnél, az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy most ennek fussunk neki elszántan, és menjünk végig, és beszéltem az Ivánnal, és beszéltem a Kovival. Az talán egy ilyen, ha esetemben nem lenne egy tréfás kifejezés, de ott azért a magam haját húztam. De ez meg nem is igaz, mert együtt, és nyilván ezek nélkül, a színészek nélkül ez az egész. De ott meg ki kellett őket választani, tehát nem felejtsük, nyilván ez is fontos volt. De nagyon sokat kaptam tőlük természetesen.
És van arra válaszod, hogy miért nem lett belőled filmrendező olyan értelemben, hogy egy olyan ember, akinek az a munkája, hogy filmeket rendez, nem pedig színházigazgató, nem pedig színész, hanem egy filmrendező, aki 3 évente egy új filmet lerak, hiszen ugye hát a Üvegtér is az egyik legsikeresebb film, és volt az egyik híresebb, nevesebb, vagy nevezzük bárhogy kultikusabb. Ez úgy adta volna magát, hogy a kétszer egy ilyet tud, akkor az onnantól majd ezt csinálja folyton.
Lehet, hogy elkezdtem félni ezt, most ez az első másodperc, hogy ebbe belegondolok, hogy mit csinálok. Szerettem volna egyébként személyesebb filmet csinálni, ezt most is szeretnék. Ami nyilván akkor is történetmesélés híve vagyok, és nem a szívesen csinálnék édesanyámékról most rengeteget beszélgetünk, hiszen nagyon szerencsés vagyok, hogy melem vannak még, és elmesélték egy 1956. október 23-i napokat, és nagyon csinálnék abból egy filmet, hogy a történelem hogyan van benne az én szüleim életében, és hogy volt az az első randevú gyakorlatilag, ami egy egészen érdekes perspektívába tenni nyilván ezt a látszólag történelmi, valójában családi filmet. Tehát sok minden van a fejemben, mindig is ez volt, így is olvasok regényt is, mindent így olvastam. Egyrészt sodródóakat vagyok, tehát jöttek közben a felkérések, mindig jött valami, és valami belső béke kellett volna ahhoz, hogy én ne sodródás, vagy én kapok egy forgatókönyvet. Fejlesztettünk aztán, tehát azért a Szibériai Csárdás című forgatókönyv, amit Tasival fejlesztettünk, az gyártási, tehát egy olyan fázisban nem kapta meg a pénzét, hogy elvont, valamint nem kaptunk rá támogatást, vagy csak a 70%-át. Tehát lett volna egy ilyen második dobás. A Kossuth Kifli nyilván, ha összeadom, az 3 nagy filmnyi perc egyébként. És megcsinálhattam a Keleti Pú című a filmes változatot, ami szintén nagy élmény volt. Tehát nem mondom, hogy teljesen kíván, de valóban ezen sokat gondolkodtam én is, az előbb egy lázas tekintettel meséltem, hogy mit érzek, amikor egy forgatás helyszínéhez közeledem, de én nagyon-nagyon-nagyon szeretem egyébként, hogy én ennyi mindent csinálhattam, én nagyon hálás vagyok a sorsnak és a környezetemnek, és azoknak az embereknek, akik ezt segítették.
De úgy kezdted ezt a mondatodat, hogy talán féltél.
Igen, talán túl nagy siker volt, és a történetek között ott álltam, és hogy most mihez nyúljak, nyilván be kellett volna adni, nyilván egyébként imádok röhögtetni, tehát nyilván az egy könnyebb út lett volna. Jó lett volna elvégezni valami filmes képzést. Tehát, hogyha így tudod, gondolom, akkor lehet esetleg egy kis színházrendező, vágás, nem tudom. Operatőrnek valószínűleg nem lennék jó, mert ott van egy olyan technikai tudás, ami lehet, hogy de jó lenne érteni hozzá, mindenhez érteni, jó lenne.
Életed egy következő állomásaként mindenképpen érdemes beszélni a beugróról.
Én ezt most a kedves nézőinknek mondom, hogy valóban a beugróról fogunk beszélni, de ezt már csak a kedves erőfizetőink fogják hallani és látni a HVG 360-on. Úgyhogy nagyon köszönjük a figyelmet azoknak, akik az ingyenes verziót választották, és nagyon javasoljuk az előfizetést AVG 360-ra, mert még nagyon sok mindenről fogunk beszélni.